A pápai körzeti stúdió összeállítását hallják.
Mária Rádió Pápa. Keresztény hang minden otthonban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Pápai Mária Rádió hallgatók! Mai vendégem Szijjártó László atya, akit Szent Benedek plébániáról bizonyára mindenki ismer, vagy itt a városban is. Ugyan már beszélgettem vele, de még soha nem kérdeztem meg tőle, hogy ezt a gyönyörű hivatást ő miért választotta, és kezdeném is ezzel vele a beszélgetést.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Talán ez a legnehezebb kérdés, amit fel lehet tenni egy papi embernek. Én azt gondolom, hogy talán a Szentírás szavaival tudnék válaszolni, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Hogy kerültem én a papi hivatás útjára, ez egy nagyon érdekes dolog számomra is, hiszen semmi ilyen csodás jelenség vagy jelenés nem tudható be ennek. Én azt gondolom, hogy egyszerűen így alakult az én életem. A nagyszüleim, nagymamám, édesapám részéről, édesanyám részéről, ők vittek engem mindig szentmisére, majd olyan baráti körbe is kerültem, ahol már kezdetektől fogva, tehát általános iskola első osztályától fogva minisztráltunk, együtt voltunk a szabadidőben is, hétközben is jártunk a szentmisékre minisztrálni, és olyan kiváló lelkipásztoraim, plébánosaim voltak, akiknek nyilván hatására ez megfogalmazódott bennem, ez a gondolat, és különösen is ki kell emelnem Békefi László prépostatyát, akinek én úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek a hivatásom szempontjából, ugyanakkor az akkori káplánatyának, Nagy Vendel atyának, majd a későbbi plébánosaimnak, Vasáros József atyának, illetve a jelenlegi sümegi plébánosomnak, Nagy József főesperes úrnak. De nyilván mindenek előtt a jó Istenekkel megköszönöm azt, hogy engem meghívott erre a hivatásra, az ő követői közé, hogy konkrétan hogyan történt, én magam sem tudom, megmondom őszintén. Egyszerűen így alakult az életem. Annyit biztosan el tudok mondani, hogy általános iskola hatodikas koromban döntöttem el, hogy én pap szeretnék lenni.
Hát ez nagyon fiatal korosztály még, a hatodikosok. Hát nagyon elhivatott lehettél, hogyha ezt ennyi idősen te eldöntötted. És amikor eldöntötted, akkor milyen iskolákba vagy hova mentél ezután tovább? És mondjuk, hogy kerültél ide pápára? Milyennek az útja?
Annyit mindenek előtt el kell, hogy mondjak, hogy én nagyon anyás és nagyon mamás voltam, és vagyok mind a mai napig, úgyhogy én nem tudtam volna még elszakadni tőlük 8. korom után, úgyhogy én Istennek hála, a gondviselés ebben is mellettem volt, hogy sümegen még tudtam a középiskolai tanulmányaimat is végezni, úgyhogy sümegen érettségiztem, és aztán érettségi után pedig jelentkeztem a Veszprémi Boldog Gizella szemináriumba, ahová fel is vettek az érettségi után, úgyhogy én 18 éves koromban bekerültem a papnevelő intézetbe, és emlékszem rá, hogy a szüleim és a nagyszüleim mindig várták azt, ugye ott szeptember, tehát én 18 éves koromig nem voltam sehol távol, leszámítva egy-két nyaralást, meg kisebb-nagyobb időt, de maximum ez 2 hét volt, amit én távol voltam otthonról egészen addig, és ugye a szemináriumba bementünk szeptember közepén, és aztán legközelebb csak minden szentekre lehetett hazajönni, utána karácsonyra, aztán húsvétra, és évvégén. És mindig várták a szüleim azt, hogy mikor fogok én egyszer csak hazamenni, hogy nem bírom tovább a távolságot. De nehéz volt, nagyon nehéz volt először, az első napok, az első hetek, aztán amikor az ember belerázódott már, akkor nem volt olyan nehéz, és amikor aztán hazamentünk, és újra vissza kellett menni, az megint nehéz volt 1-2 napig, de végül is soha nem volt Istennek hála ebből probléma, úgyhogy végig vittük a 6 évet Veszprémbe, és aztán engemet a 5. évben diákonussá szenteltek, és az 5. évnek a 2. felét azt már diákonusi gyakorlaton töltöttem Ajkán. Így az ottani jelenlegi Esperes atyának és Frigyes atyának is nagy köszönettel tartozom és hálával, hiszen az volt az első helyem diákonusként, illetve 1 évig ott voltam papként, káplánként, sokat tanultam és sokat köszönhetek a Frigyes atyának, majd aztán 2003-ban érsek atya úgy döntött, hogy ide helyez a apátúr mellé, mai latya mellé, aki mellett elég hosszú időt tölthettem itt a főtéri plébán ilyen káplánként, és nem utolsó sorban neki is nagy-nagy köszönettel és hálával tartozom, hiszen nagyon sok minden olyan dolgot tanultam tőle, amit most önálló plébánosként kamatoztatni tudok a hivatásom során.
Mikor valaki elindul egy pályán, akkor vannak tervei, ötletei. Mi volt az, amit, amikor elindultál, hogy hú, én ezt én is megvalósítom, és sikerült-e?
Hát erre nagyon röviden és nagyon egyszerűen is tudnék válaszolni, mert azt mondhatnám, hogy még csak a megvalósítás útján haladok erősen, még azt nem lehetne mondani szinte semmire, hogy ezt befejeztük, és akkor ennyi. Az elején nem mondtam el azt, hogy erről nagyon nehezen tudok beszélni. Amikor 6. koromban volt egy pillanat, amitől ugye azt mondtam, hogy eldöntöttem, hogy én tényleg pap szeretnék lenni, ez pedig a prépostúrnak a halálos ágya volt, és róla azt kell tudni, hogy több agyvérzésen is túlesett, félig lebénult, de félig lebénult állapotban is, ha kellett, akkor levelet söpört, ha kellett, akkor havat lapátolt, mindenkivel szóba állt az utcán is, legyen az hívő, nem hívő, templomba járó, vagy nem templomba járó, és akkor én azt mondtam neki ott a halálos ágyán, hogy én szeretnék pap lenni, és szeretnék olyan pap lenni, mint amilyen ő. Na, erre mondtam én azt, hogy ettől még nagyon-nagyon messze vagyok. Próbálkozom, és nap mint nap látom, hogy mennyire nem sikerül olyan jó papnak lennem, mint amilyen ő volt, de próbálkozom.
Ezt gondolom nem te magad fogod eldönteni magadról, hanem majd a hívek, hogyha bárkit megkérdezek, ők biztosan másképp vélekednek erről a gondolatról. Éppen ma hallgattam menet közben a Mária Rádiót, és be lehetett telefonálni, és a hallgatóság azt mondta, hogy micsoda fantasztikus dolog az, hogyha találkoznak olyan emberrel, akire fel lehetne nézni, és az az egész életüket meg tudja határozni, és azok elkezdenek úgy élni. Úgyhogy én gondolom, hogy azért benned is ez, hogy találkoztál egy ilyen emberrel, és megpróbálsz úgy élni, akkor biztos, hogy ennek a csíráit is letetted. Hát tulajdonképpen, hogyha végignézzünk a Szent Benedek plébánián, ott nagyon sok minden zajlik, és nagyon sok minden történik, hiszen nem csak a szobrok, maga a kis kertnek a kialakítása, hanem a lelki élet is ott nagyon-nagyon szépen zajlik. Jó lenne beszélgetni azokról az évekről is, amikor ide léptél, és azóta mi változott, de az túl hosszú lenne, beszéljünk a 2018-ról, hogy mi minden történt ott.
Gondviselésnek az is egy nagy ajándéka számomra, hogy éppen egy olyan időszakba kerültem a Dókelti Szent Benedek plébániára, amikor most ugye 2018-ban, én most 5 éve vagyok önállóan kinevezve oda plébánosnak, és most 2018-ban emlékeztünk az alapításunknak a 70. évfordulójára. Ugye ez egy, hogyha az egyház életét nézzük, a 2000 éves történetünket, abban nem olyan nagy távlat ez, meg hogyha a más települések plébániáit nézzük, akkor ugyancsak nem nagy léptékű, de számunkra nagyon fontos volt, hogy ezt az elmúlt 7 évtizedet méltó módon megünnepeljük és emlékezzünk azokra az alapítókra elsősorban, akik egy nagyon nem könnyű időszakban belevágtak abba, hogy plébániát alapítsanak, plébániát létesítsenek, hiszen 1948-at írtunk, akkor, amikor alapították a plébániánkat, és ugye akkor tudjuk, hogy az államosítások során feloszlatták a szerzetes rendeket, elvették az egyházi birtokokat, és ugye mondani szoktuk, hogy minden rosszba van valami jó, hiszen hogyha mondjuk esetleg nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha ilyen ugye nincs a történelemben, de ha mondjuk nem oszlatják fel mondjuk itt pápán a bencés rendet, és nem zavarják el őket a bencés rendházból, akkor lehet, hogy még nem alapítják meg a tókerti plébániát, hiszen azok a bencés atyák, akiknek el kellett hagyniuk a rendházukat, ők telepedtek meg a tókerti városrészben, ami akkor egy nagyon dinamikusan fejlődő városrész volt, és megfogalmazódott az emberekben az igény és a vágy, hogy jó lenne, hogyha nekik is lenne egy külön plébániájuk, egy külön plébánosuk. Ugye már 1945 karácsonyán volt az első szentmise a tókerti városrészben, akkor még a Munkács iskolának 2 osztálytermét nyitották össze, nem is gondolták volna, hogy annyi ember összejön az évféli misére a tókertbe 45 karácsonyán, hogy még az iskola udvarán is voltak emberek. És aztán szépen fokozatosan az embereknek a kétkezi munkájuk, elsősorban az imádságuk, ami megvalósíthatta azt, hogy 48-ban hivatalosan is plébániává minősítették a tókerti lelkészséget. Akkor még egy régi magtárat alakítottak át kápolnának, ami most a mi templomunknak a hátsó részét foglalta magában, és aztán a rendszerváltás után pedig Molnár Zsigmond atya már bővíteni is tudta a templomunk jelenlegi első részével, harangtoronnyal, a plébánia épület bővítésével hittantervet épített, úgyhogy azóta is dinamikusan fejlődik a plébáni, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Mindig próbálunk egy picit szépíteni, egy picit újítani, hiszen amit használunk, az nyilván elhasználódik. Újítani kell, szépíteni kell a híveknek, a áldozatos munkájának köszönhető ez az imádságaiknak, és azoknak a felajánlásoknak, amiket akár az emberek önkéntesen ajánlanak fel, a városnak is nagyon köszönjük a sok segítségét, támogatását, illetve nem utolsó sorban a Veszprémi érsekségnek is, akik ugyancsak mindig pozitívan állnak hozzá a mi kezdeményezéseinkhez. Nyilván a munkának nincs még vége, hiszen a tervünk az az, hogy ha sikeres lesz a pályázatunk, amit beadtunk, akkor szeretnénk bővíteni a hittantervünket, mert azt most már egy kicsit kinőttük közösségi céljainkra, úgyhogy hát reméljük, hogy ennek a megvalósításába is hamarosan bele tudunk kezdeni. A jelmondatunkhoz szeretnénk mindenképpen hűek lenni, amit ugye a bencés alapítású plébánia vagyunk, a bencés rendnek a jelmondata, hogy imádkozzál és dolgozzál, és ez a kettő, ami a legfontosabb a mi plébániánk életében. Az imádság az a legfontosabb, hiszen ez mindennek az alapja, és ugyanakkor hát tenni is kell azért, hogy valóban egy kicsit szebb és jobb legyen a környezetünk, meg nem utolsó sorban saját magunk és a közösségünk is.
Ha már veled beszélgetek, akkor nem hagyhatom ki, hogy a Karitászról is ne beszélgessünk. Az elmúlt évben milyen örömöket adott neked, és milyen nehézségeket?
A Karitász munka, ugye egy segélyszervezetnek a irányítása, vezetése nem könnyű feladat, viszont én azt mondhatom, hogy számomra nem nehéz. Mivel olyan önkénteseink vannak megyeszerte itt a városban, és olyan munkatársaim, akár a plébánián, akár a Veszprémi központban, akik nagyon lelkiismeretesen, nagyon keményen és nagyon sokat tesznek azért, hogy a környezetünkben lévő valamilyen oknál fogva rászoruló embereknek egy kicsit próbáljanak enyhíteni a szükségén. Itt ugye a rászorultaknál mi nem csak azokat értjük, akiknek valamilyen szempontból segítségre kell, hogy legyünk akár tűzifával, akár élelmiszercsomaggal, ruhával, bármi más ilyen tárgyi adománnyal, hanem gondolunk azokra is, azokra az idős vagy beteg embertársainkra, akiknek az is elég, hogyha mondjuk valaki egy jó szót vált velük, meghallgatja őket, bátorítja őket, vigaszt nyújt nekik, tehát ilyen lelki segítés szempontjából is. És én azt mondhatom, hogy az elmúlt évben az egyik szemünk vagy szemem sírt, a másik pedig nevetett. Az egyik azért sírt, mert sajnos szükség van ránk, tehát vannak olyan embertársaink, akiknek valamilyen szempontból akár fizikai, akár lelki szempontból segítenünk kell, segítségre kell, hogy legyünk. A másik pedig azért nevet, mert nagyon sok olyan önkéntesünk van, és nagyon sok olyan segítőnk és támogatónk van, akik ezt a szolgálatunkat lelkiismeretesen, a szabadéket feláldozva önkéntesen végzik és teszik. Úgyhogy én ebből a szempontból azt mondom, hogy ha szabad ilyet mondani egy segélyszervezet működéséről, jelen esetben a katolikus karit, vagy a Veszprém Főegyház mondjai karitász tevékenységéről, hogy sikeres évet mondhatunk magunkénak. Persze az lenne a legsikeresebb, hogyha ha nem lenne szükség a mi szolgálatunkra és munkánkra. De hát Jézus maga is azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek. Úgyhogy ha továbbra is lesznek önkénteseink, akik segítenek bennünket, és végzik azt a szolgálatot, ami munkánk, feladatunk, akkor én azt gondolom, hogy a jövőben is nagyon sok embertársunknak, időseknek, nagycsaládosoknak, szegény sorban lévő embereknek, ha nem is sokat, de egy picit tudunk enyhíteni a szükségén és a nehézségén.
És most megint egy kicsit tágítom a kört. A kereszténység nagy kérdés mostanában, és nagyon sokat foglalkoznak vele. Beszélgetések alkalmából, családok, politikusok. Te, mint atya, járod azért az országot, jársz külföldre. Mi a te tapasztalatod magánemberként?
Én azt gondolom, hogy Európának egy részén, most itt különösen is Nyugat-Európára gondolok, ott minthogyha egy picit hadilábon állna sajnos a kereszténység, a keresztény értékek, a keresztény erkölcs még inkább. Nem mondom, hogy nálunk, meg itt Közép-Európában minden tökéletes, de ahogy én jártam Lengyelországban, nem olyan régen zarándoklaton, jártam Szlovákiában, jártam Erdélyben, Kárpátalján, Horvátországban. Ott nekem ebből a szempontból pozitív tapasztalataim vannak. Még azt is mondhatnám, hogy még mi magyar keresztények is sokszor lehajtott fejjel lehetünk a környezetünkben élő országok keresztényeit, ha nézzük, mert Horvátországban is, Lengyelországban is, Erdélyben, Kárpátalján vasárnap, például Én azt gondolom, hogy sokkal többen vesznek részt mondjuk vasárnapi szentmisén, mint nálunk. Ha magunkat nézzük, itt mondjuk Pápa városában, én azt gondolom, hogy ha az országos átlagot nézzük, akkor nem kell szégyenkeznünk, mert az országos átlag az nálunk is megvan. Viszont ha a környező országokat nézem, akkor viszont szégyenkeznünk kell, mert lehetnénk sokkal, sokkal többen. És nyilván azon kell dolgoznunk nekünk is, hogy valamilyen szinten, valamilyen formában próbáljuk újra jobban öntudatossá tenni a keresztény hitünket. És ha nyilván a jó példa az mindig hat. Ha nem is azonnal, de hosszú távon én biztos vagyok abban, hogyha ki tudunk tartani a keresztény hitünk, értékeink, és nem hanyagolható el a keresztény erkölcsünk mellett, akkor én biztos vagyok abban, hogy még sokáig itt élhetünk keresztény magyarként a Kárpát-medence szívében. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most hátradőlhetünk és karba tehetjük a kezünket, hanem ehhez nagyon keményen és nagyon komolyan dolgoznunk kell mindannyiunknak, akik hívő keresztény embereknek tartjuk magunkat, hogy valóban az a hit, amit mi ajándékba kaptunk, arról merjünk elsősorban tanúságot tenni, és merjük azt továbbadni a következő nemzedékeknek is.
És egy utolsó kérdésem lesz, ami szintén személyes. A Szentírás melyik része az, amelyik számodra a legfontosabb?
Most papi emberként ugye erre azt kellene mondanom, hogy mindegyik fontos, de nyilván mindenkinek megvan az a Szentírási könyv, amely számára a legkedvesebb. Az én számomra az apostolok cselekedetei az, ami talán a legközelebb áll hozzám. Talán pontosan azért, mert ez alakuló egyháznak az életét mutatja be, és én azt gondolom, hogy a mai életünk az sok mindenben hasonlít a 2000 évvel ezelőtti kezdetekhez. Talán abból a szempontból is, hogy ugye most már itt Magyarországon is sokat beszélnek arról, hogy az a népegyházi dolog elmúlt az emberek életéből, amikor vasárnap szinte mindenki kivétel nélkül felekezetének megfelelően elment a templomba. Ugye ez most már nincs így napjainkban, viszont azt gondolom, hogy azok az emberek, akik vasárnapról vasárnapra, vagy napról napra elmennek a szentmisére, vagy istentiszteletre, azoknak az embereknek az élete egy kicsit hasonló az őskeresztények életéhez, hiszen ahogy érsek atya szokott fogalmazni, már férsek atya, minthogyha úgy néznének ránk hívő keresztényekre, mintha ilyen tájidegen tereptárgyak lennénk, amik nem illenek bele a mai világba, a mai életbe, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt sem illettek bele mondjuk a keresztények az akkori római birodalom életébe, vagy a választott nép életébe, de az ő kitartásuk, az ő hitük, összetartásuk, közösségi szellemük, és nyilván az Istenbe vetett hitük és bizalmuk, meg szeretetük, az megtartotta őket, és egyre többen és többen lettek. Én azt gondolom, hogy nekünk is most elsősorban ez a feladatunk, hogy abban a közösségben, ahol vagyunk, lehet, hogy nem túl nagy, lehet, hogy nem túl látványos, de mégis, ha hűségesen ki tudunk tartani, egymást szeretve és egymáson keresztül szeretve magát az Istent, akkor én azt gondolom, hogy az előidézheti azt, ami 2000 évvel ezelőtt volt, hogy az akkori keresztényekre azt mondták a pogányok, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást, és jó lenne közéjük tartozni. Ezen még sokat kell dolgoznunk, hiszen a mi közösségeink is emberekből állnak, nekünk is nem kevés, hanem sok hibánk van, kisebb, nagyobb, és nyilván elsősorban a hibáinkat veszik észre, és az nem nagyon vonzó mások számára, de azon kell dolgoznunk, hogy ezekből minél kevesebb legyen, és a szeretet legyen bennünk egyre több, hogy valóban meglássák rajtunk, hogy mi tényleg Krisztus tanítványai vagyunk, és jó kereszténynek lenni.
Köszönöm ezeket az utolsó gondolatokat meg különösen. Valóban legyünk jó keresztények. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én pedig befejezésül csak annyit mondanék, hogy az új év kezdetén ugye köszönteni szoktuk egymást, hogy boldog új évet kívánok, ezt úgy szoktuk rövidíteni, hogy bujék. Mi keresztények ugye erre azt szoktuk mondani, hogy bízzuk újra életünket Krisztusra, és akkor biztos, hogy szép és boldog életünk lesz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsoromban Szijjártó László atyával beszélgettem. A műsort készítette Galláni Horváth Gabriella és Galla Zsolt, a Pápai Mária Rádió önkéntesei.
Mit ad a Pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
A Pápai Körzeti Stúdió összeállítását hallották.